Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utazz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra! Az adásokhoz kapcsolódóan még több tartalmat találsz a Road Movie közösségi oldalain, ahol cikkekkel, Road Movie live beszámolókkal és csak a Road Movie hallgatók számára elérhető ajánlatokkal is várunk. Ha már hallgatsz, kövess is minket! A Road Movie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a CherRisk utasbiztosítás, illetve az emlékek őrzője a CEVE, aki gondoskodik arról, hogy a Road Movie vendégeinek és műsorvezetőjének kalandjai kézzelfogható formában is életre keljenek. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie, a te utad!
Útra készülők és világiránt érdeklődő hallgatóink. Ez a Road Movie Podcast 6. évadának első adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Egy új évad kezdete, mindig olyan érzés, mint az első nap az iskolában, visszatérés a közösséghez, jelen esetben hozzátok Road Movie hallgatók. Ez persze azt is jelenti, hogy mai naptól kezdődően ismét két hetente jönnek az új adások egészen decemberig. A mostani alkalom azonban két szempontból is más, mint a korábbiak. Egyrészt nem is volt olyan hosszú ez a szünet, hiszen két adás is volt a nyári időszak alatt, az egyik július elején a Road Movie Live Marokkóból, a másik pedig éppen három hete, Termes Nórával, az IBUS hálózati és marketing igazgatójával, akivel az utazás irodai és saját szervezési utak kérdéseiről beszélgettünk. Másrészt a mai napon az új évaddal együtt egy olyan projektet is szeretnék bejelenteni, amire sokat készültünk a nyári szünet alatt. A Road Movie egyik kiemelt támogatójával, a CEVE-vel együtt, és kifejezetten nektek szól. Elindul a Road Movie és a CEVE közös fotópályázata, Fényképen az én pillanatom címmel, amelyben az idei nyár vagy korábbi utazásaid legboldogabb pillanatait megörökítő fényképeket keressük. Egy vagy akár több képpel is tudsz pályázni, amely vagy amelyek azt a pillanatot örökítik meg, amelyek a legemlékezetesebbek voltak számodra az utazásod alatt. Ha visszagondolsz egy nyaralásodra, számtalan emlék kép ugrik be. Úgy gondoljuk, hogy ezek között az első vagy elsők azok, amelyek a legboldogabb pillanatokat jelentik. Néha egészen váratlan és különleges eseményekhez kapcsolódnak, és meglepő módon ritkán kötődnek előre tervezett vagy kötelező programokhoz. Sokkal inkább emlékszünk egy spontán bulira a tengerparton, szakadó esőben kordyogatott teára a sátrunkban, találkozásra egy kedves idegennel, vagy akár egy napfelkeltére a hajnali túrázás előtt. Mindegyik egyszeri, megismételhetetlen és csak is hozzád kötődik. Ha neked is van ilyen képet, küld be a pályázatra egy rövid leírás kíséretében, és már is benne vagy a versenyben, amelyen részt venni a dicsőségen túl is megéri. A legjobb pályaművek közül szakmai zsűri választja ki az első három helyezettet, akik 50, 30 és 20 ezer forintos CEVE utalványokat, illetve belépőket nyernek a Gödöllői Királyi Kastélyba. De ez még nem minden, mert az első helyezett az IBUS jóvoltából egy kétfős, egyhetes görögországi nyaralással is gazdagodik, amivel már a jövő évi nyaralásodat is bebiztosíthatod. A zsűri által kiválasztott dobogósok mellett közönségszavazás is lesz, legjobb 15 pályamű között. Ennek nyertese egy 25 ezer forintos CEVE utalványt kap, valamint az első helyezettel együtt meghívást a Road Movie egyik őszi adásába, és részt vehet a Járatlan Utakon fesztiválon is. A pályázat tehát a mai napon, augusztus 31-én indul, és egészen szeptember 24-ig tart. A közönségszavazás és a zsűri értékelése után október 3-án hirdetünk győzteseket, akiknek a képeit, illetve a közönségszavazáson résztvevő 15 pályaművet a Gödöllői Királyi Kastélyban is kiállítjuk. Nevezni a CEVE weboldalán, a pályázatok menüpontban lehet. Részletes leírást, a nyereményeket és minden egyéb tudnivalót is megtaláltok itt, de természetesen a Road Movie weboldalán, a www.roadmoviepodcast.hu és közösségi oldalainkon is ott lesznek a szükséges információk és linkek. Fényképen az én pillanatom, tehát a mai nappal elindult, egy kép, egy rövid történet, mindössze pár perc kell hozzá, és te is indulhatsz a pályázaton, gyertek minél többen. Na és akkor forduljunk rá a mai adásra, amelynek a vendége egy igazán vagány lány, Alberti Hamlet Nóra, akiről talán már hallottatok, olvastatok a tavalyi év végén. Nóra egy igazán egyedülálló teljesítménnyel került be a hírekbe. Teljesen egyedül járta végig Amerika, vagy talán a világ egyik legnehezebb túráját, az 5000 kilométeres Continental Divide Trail-t. Tette mindezt 148 nap alatt, sokszor kietlen és kifejezetten veszélyes vidékeken, megküzdve az elemekkel, állatokkal és persze saját magával. Ide azonban hosszú út vezetett, Nóra 7 évvel ezelőtt pszichológus hallgatóként mindenféle komolyabb túrázási tapasztalat nélkül vágott neki ennek az életmódnak. Több ezer kilométer van már a háta mögött, az országos kék túrán, az amerikai Pacific Crest Trailen, de túrázott már Izraelben és az alföldi kék túrát is többször teljesítette. Ma elsősorban az amerikai vadonban töltött közel 4 hónapjáról lesz szó. Szia Nóra, üdv a Road Movie Podcastben.
Köszönöm a meghívást, szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Tökre örülök, hogy veled kezdhetjük ezt az új évadot, mert mindenképpen szerettem volna egy különleges beszélgetés, meg egy kalandos beszélgetéssel, meg egy izgalmassal indítani, úgyhogy szerintem ez érdekes, bízom benne, hogy ennek meg fog felelni. Így egy kicsit ilyen immédiásra ezt, tehát így a dolgok közepén váló kezdéssel indítanék. Ennek a túrának, ennek a Continental Divide Trailnek, amit a 148 napot teljesítettél, ugye Embrace the Brutality, öleld magadhoz a brutalitást. Ez a mottója, és ezen én gondolkodtam, mert egyrészt ez iszonyatosan megadja az alaphangját ennek az egész túrának, de hogyha valaki egy olyan túrára megy, aminek ez a mottója, akkor vizionálja a legsötétebb poklot, amit el lehet képzelni, aztán utána, amikor szépen haladsz, akkor ehhez képest pozitív vagy negatív csalódásokban, megélésekben lesz részed. Ez valóban ennyire brutális volt, vagy ahhoz képest, amire számítottál, ezért voltak ennek sokkal lazább szakaszai is?
Azt gondolom, hogy amikor az ember otthon egy túrára felkészülve meghallja a brutalitás szót, akkor igazából megfoghatatlan, hogy mire fog számítani egy túrán. Az, hogy brutális lesz a túra, az jelentett rosszat, jelenteti azt, hogy nehéz lesz, de konkrétan ezt elképzelni, vizionálni, felkészülni rá lehetetlen. Úgyhogy én is tudtam, hogy a CDT nem lesz egy könnyű túra, meg nyilván nem véletlen kapta ezt a brutalitás elnevezést, de igazából nem tudtam, hogy pontosan mire vállalkozom.
Jó, azt majd arra majd kíváncsi leszek, hogy mi adta, tehát mitől annyira nehéz ez a túra, ugye nagyon sok minden adhatja egy túrának a nehézségét, itt az időjárástól, a kitettség, az állatok, az éhezés, ugye abban is volt részed, tehát tényleg nagyon sok minden. Visszatérünk rá, csak kíváncsi voltam így az elején, hogy a várakozásokhoz képest végül is mi volt az, amivel te igazán szembesültél, és ha jól látom, ugye itt a beszélgetésre egy kisebb hátizsákkal érkeztél, most túrázni indulsz, tehát
igen.
Ilyen szempontból igazából önazonosan, mert túra ruhában vagy, és az országos két túrára fogsz most menni, és azt már hányadszor fejezed be?
Most vagyok a 8-nak a közepén körülbelül.
Ez mit jelent neked? Miért teljesíti az ember 8-szor egymás után a kék túrát? Mert én azt gondolom, hogy ha valaki, tehát a túrázás meg én biciklizek, szóval monoton műfaj tud lenni, a monotonitás azt tudja megtörni, hogyha mindig új vidékekre mész, hogyha mindig nem tudod, hogy mi következik a következő kanyar után, és az nyilván egy kicsit érdekesebbé, változatosabbá teszi, sokkal könnyebb leküzdeni a távolságot. Ez nem okoz neked nehézséget, hogy ugyanazt a távot, ugyanazt a kört teszed meg sokatszor?
Eleinte én is ezt gondoltam, és amikor legelőször indultam neki a két túrának, pont a Sárvár körüli szakaszon megfogadtam, hogy így soha többet, ott nem igazán vannak emelkedők, elég monoton a táj. Találkoztam is egy másik túrázóval, és neki is említettem, hogy biztos, hogy többet nem fogok idejönni, és aztán elkezdett nekem mesélni egy olyan férfiről, aki már 6-szor vagy 7-szer teljesítette, én fel sem tudtam fogni, hogy. De teljesen más mindig, szóval én nem szoktam unatkozni ezeken a túrákon.
Viszed magaddal ezt a kis hálózsákot, ami ugye a kedvenc tárgykérdés, mindenkitől ugye megkérdezem az adás elején, hogy mi az a kedves számára, kedves tárgyom nélkül nem indul útnak, és neked van egy hálózsákod, ami önmagában nem annyira különleges egy túrázónál. Az viszont különleges, hogy te otthon is ebben alszol. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy otthon is a földön alszol, vagy hálózsákon, vagy bocsánat, ilyen polifómon ebben a kis hálózsákban?
Nem, otthon ágyon szoktam aludni, illetve ágyban. Igazából ez nem is egy hálózsák, ez egy kilt. Ennek az a különlegessége, hogy a hálózsáknak például van egy fejrésze, meg zárt. Tehát teljesen fel tudod húzni a nyakadig, össze tudod húzni a nyakadnál, ennek a hátrésze teljesen nyitott. Úgyhogy ha nincs alattad egy derékhaj, vagy nincs alattad egy ágy, ami alulról melegít, akkor alulról nincsen védelem, nincsen melegítés.
Azért is alszol ebben otthon, mert ezáltal is szeretnéd magad közelebb érezni a természethez, tehát jobban alszol benne egészen egyszerűen, tehát ad neked valami visszatérést a természethez, meg az emlékeidhez, hogyha ezt használod otthon?
Igen, ez engem is meglepett, de tényleg sokkal nyugodtabban, meg relaxáltabban kelek fel reggel, hogyha kiltben alszom. Kicsit olyan, mintha a túlélzés sosem szakadna meg, és az élményeket is tudnám újraélni vele.
Tök érdekes. Ugye pszichológus hallgató vagy, vagy most végzel, ugye most írod a szakdolgozatodat, vagy már éppen a diplomádra készülsz, ha jól tudom. Amikor olvastam veled interjúkat, készültem erre a beszélgetésre, akkor azt láttam, hogy igazából túrázási tapasztalat, illetve különösebb előképzettség nélkül, ha lehet ezt így nevezni, vágtál neki ennek az életmódnak, illetve kezdtél el túrázni. Mi az első lépés? Szoros és átvitt értelmében, hogy pszichológus hallgatóként, egy fiatal lányként 7 évvel ezelőtt elkezdél nekivágni a hegyeknek, ráadásul teljesen egyedül.
Így van egyébként, amikor legelőször túrázni indultam, az első hálózsákomat a Kőszegi Tescóban vásároltam, ott kezdődik a kék túra. Elmentem túrázni az első szakaszra, és azt éreztem, hogy valami olyat találtam, amit korábban soha nem éreztem, valamilyen egységet a természettel, nyugodtságot, boldogságot, kiegyensúlyozottságot, és azt éreztem, hogy ezt nem akarom ott hagyni.
És mindig egyedül mentél? Erről nem sokat tudok, de most itt egyedül vagy. Nem tudom, hogy például a mostani kék túra befejezésre, illetve a korábbi kék túrákon mindegyiket egyedül teljesítetted?
Többnyire igen. Ez leginkább a tervezés miatt. Nagyon nehéz elhívni egy-egy barátot vagy barátnőt mondjuk fél évre túrázni, és általában, hogyha túrázni indulok, akkor ez minimum egy hónapig tart. Nagyon ritkán indulok el egy hónapnál rövidebb távokra. Most itt a kék túra kivétel, de általában minimum 1000-1500 kilométeres távokon szoktam menni.
Na, akkor most jöjjön megint egy feltételezés. Egyedül nehezebb teljesíteni egy ilyen túrát. Nyilván egy Continental Divide Trailre 148 napra nagyon nehéz bárkit befűzni, aki veled tud menni. Illetve azt is el tudom képzelni, hogy ott, hogyha valaki veled van, akkor sokkal nehezebb a saját tempódat, saját ritmusodat diktálni. Tehát akkor alkalmazkodni kell valakihez, ami okozhat nehézséget is, meg nyilván adott esetben meg is könnyítheti a túrezést. De az ilyen párnapos vagy egy-két hetes túrákra nem könnyebb a társasággal menni, aki elvonja a figyelmet arról, hogy folyamatosan azt nézzed, hogy mennyi van még hátra. Amikor én biciklizek, akkor ez az, amit mindig próbálok elkerülni, hogy nézzem a távolságot, kilométerórát, hogy mennyit kell még menni, hol tartok, stb. Próbálom eltelenni gondolataimat, ami egyedül nagyon nehéz. Míg hogyha valaki mással megyek, akkor tudunk közben beszélgetni, sokkal könnyebben telnek a kilométerek, tehát hogy éled meg túrezés közben?
Hogyha mással túrázom, akkor én is sokkal hamarabb végzek fejben. Sokkal könnyebben telnek el a kilométerek, gyorsabban megy a táv. Kevésbé érem meg nehéznek mondjuk az adott szintemelkedéseket. Ezeken a hosszú túrákon nem tudtam társasággal menni, viszont kint adódott társaság, úgyhogy attól még, hogy valaki egyedül indul neki egy 5000 kilométeres távnak, vagy bármilyen távnak, az nem zárja ki azt, hogy ott nem fog több túrázóval találkozni, sőt.
Ez abszolút így van, és ezt én is szoktam mondani, én szeretek társasággal is, de nagyon szeretek egyedül is utazni, és nagyon sokszor megkérdezik, hogy miért megyek egyedül, jó-e egyedül menni, nem vagyok-e magányos, és nagyjából hasonló választ szoktam én is erre a kérdésre adni, hogy egyedül elindulni, az nem egyenlő azzal, mint hogy egyedül ott lenni és egyedül megérkezni, hiszen útközben is nagyon sok mindenkivel lehet találkozni. Tehát ez valóban így van.
Annyit tennék még hozzá, szerintem az egyedül létet nagyon sokan keverik a magánnyal. És például én ezt az egyedül létet sosem kínzó magányként éltem meg, sosem éltem meg negatív élményként azt, hogy nincs velem túrázó, ha éppen nem volt.
Amikor nem túrázol, hanem elmész egy bármilyen klasszikus nyaralásra, nem tudom, hogy szoktál-e csak úgy.
Mert nem volt... igazán.
Nem igazán?
Hogyha el tudok menni nyaralni, akkor általában úgy nézek útvonalat, hogy legyen azért valami túrázós lehetőség is, úgyhogy engem ez az, ami igazán feltölt, meg kikapcsol.
Rakoncai Gáborral beszélgettem még az előző évadnak a végén, és ő azt mondta, hogy ő soha nem volt még így nyaralni, meg így klasszikus nyaralás. Ő nem is tudja, milyen az, hogy feküdni a tengerparton. Mondtam neki, hogy egyszer ki kell próbálni, de akkor ezek szerint ebben ilyen szempontból hasonlóak vagytok. Tehát, mert hogy arra lettem volna kíváncsi, hogy ha elmész nyaralni, akkor is általában egyedül mész, vagy akkor azért inkább igényled a társaságot?
Ha elmennék, szerintem inkább társasággal mennék, de azt nem tudnám elképzelni magamról, hogy mondjuk napokig fekszek a tengerparton. Valószínűleg az első nap felénél jönne egy ötlet, hogy mikor lesz a következő kinizsi százas, vagy mi ez a következő túra, amin el tudok indulni.
Na jó, hát induljunk el, még nem a Continental Divide Trailen, arra lennék kíváncsi, hogy milyen út vezetett el idáig. Ugye ezt elmondtad, hogy az első hátizsákot vagy hálózsákodat megvetett Eszkobra, elkezdtél túrázgatni, de aztán utána, hát itt csak így a hallgatók kedvéért, volt ugye egy országos kék túra, amit most már 7-8-szor teljesítesz. Ugye ez volt 2016 és 2021 között, hát most ugye 23 van, tehát most azóta nekem még itt 5 van felírva, de ezek szerint azóta többször megtetted. Aztán utána volt az amerikai Pacific Crest Trail, az 4300 kilométer, ami szintén egy elég kemény túra. Tudatos felkészülés volt a kék túra erre az amerikai túrára, vagy ez hogy léptél ekkorát, hogy egyből a kék túrázás után elmentél Amerikának az egyik legnehezebb túrájára, vagy egyik legemblematikusabb túrájára?
Nem volt tudatos. Igazából nekem ezekben a túrákban túl sok tudatosság nincs, a CDT is elég spontán jött, elég impulzív módon, és akkor kitaláltam, hogy indulni fogok rajta, sikerült, ennek nagyon ülök, a PCT is nagyjából így történt. Katona voltam, azt hiszem 21 évesen, 24 órás szolgálatokat kellett adni, ez abból ügy gyakorlatilag, hogy 24 órán keresztül kiszünetekkel ültél egy asztalnál, és semmit nem csináltál.
Bocsánat, ez a katona volt, állítáljunk egy pillanatra, ez nem Magyarországon volt, hogy jól sejtem. Magyarországon?
Igen.
Ó, ez egy meglepő újdonság számomra. Tehát önkéntesként, tehát jelentkeztél a hadseregbe, női sorállományba.
Tisztjelöltként, igen.
Tisztjelöltként, aha.
A 24 órás szolgálat idejét próbáltam elütni azzal, hogy dokumentumfilmeket néztem, így találtam rá a Vadon című filmre, és aki nem látta még a Vadon című filmet, mindenképpen ajánlom, hogy nézzék meg, vagy olvassák el a könyvet. Röviden arról szól, hogy egy nő tapasztalat nélkül elindul túrázni, különböző érzelmi okok miatt, különböző dolgokat tapasztal, ez teljesen átalakítja a személyiségét, a világlátását. És ez nekem nagyon megtetszett. Ott még eleinte azt gondoltam, hogy ez egy kicsit extrém, és hogy soha nem csinálnék ilyet, de eltelt néhány nap, és egyre inkább szimpatikussá vált ez a gondolat, úgyhogy akkor leszereltem a honvédségtől, és belevágtam végül a...
Ez mennyi idő volt ez a honvédség? Tehát mennyit töltöttél a honvédségben?
körülbelül másfél évet.
Jó, hát azért itt beszélünk itt az alapok nélküliségről, meg az előzmény nélküliségről, azért azt gondolom, az a másfél év az elég jól megalapozta azért az állóképességet, meg a kitartást, meg mentálisan megerősít, gondolom én.
Nem, én azt gondolom, hogy soha nem voltam rosszabb formában, mint amikor a honvédség tagja voltam, és mindent tiszteltem az egyenruhásoknak, de tőlem ez inkább elvett fizikailag és mentálisan, mint hogy hozzám tett volna.
Miért?
Nagyon nehezen kezelem a stresszt, és a honvédségben egy olyan fajta mentális megterheléssel szembesültem, amivel én többször nem szeretnék szembesülni. Ez nem segített túl sokat felkészülni ezekre a túrákra. Nem érzem, hogy ez a része ez hozzátett volna, például a CDT is felkészülés ennek. Ezt a kérdést sokszor megkapom.
Nekem kézenfekvőnek tűnik, és azért még visszakérdeznék itt az adott válasz kapcsán, mert ugye hát aki csak néz filmeket, meg akár dokumentumfilmeket a hadseregekben, különféle hadseregekben történő kiképzésekről, azt látja, hogy ez a fajta tudatos nyomásgyakorlás, kiszolgáltatottság érzésének a keltése ugye a katonákkal szemben, az nyilván pont azt a cél szolgálja, hogy hasonló nehézségekkel, akár mentális, akár fizikai nehézségekkel szembesülnek éles szituációban, a nehézségeket váratlanul, és tudják, hogy ebben a helyzetben hogyan kell viselkedni, hogyan reagál a szervezetük, hogyan reagál az elméjük az ilyen jellegű helyzetekre. Én azt feltételezném, hogy ez pont talán meg tud erősíteni, és pontosan a felkészülést támogatja, de ezt te most eléggé gyökeresen cáfolod.
Én továbbra is nagy tisztelettel minden katona rendőr, tűzoltó iránt. Azt gondolom, hogy amikor egy parancsnok okozza azt a hatalmas mennyiségű stresszt, azelőtt az ember inkább menekülne. És ez nem feltétlen fog megerősíteni, vagy hozzátenni valaki ez. Érdekes adat például, hogy a CDT-n, meg ezeken a nagyon hosszú amerikai túrákon hatalmas százalékban vesznek részt veteránok. Talán pont emiatt, hogy a természet csendje meg nyugalma, meg az ott tapasztalható teljesen más minőségű stressz, az inkább épít, meg inkább hozzájuk tesz, mint sem az, ami elől úgymond menekülnek.
Érdekes. Jó, és akkor a seregen már túl vagy, tehát nem is fogsz akkor ezek szerint visszamenni, és akkor miután leszereltél, utána mentél el a Pacific Crest Trailre. 2019-ben volt egy oregoni túrád, és 2020-ban pedig egy 800 kilométeres izraeli nagy túrád. Tehát akkor már elkezdtél tudatosan, kerested az ilyen jellegű nemzetközi kihívásokat jelentő túraútvonalakat.
Igen, az a 800 kilométer nagyon jó levezető volt PCT után, az 4270 kilométer, azt hiszem.
Azt mennyi idő alatt teljesítetted?
Nem tudnék napot mondani, azért, mert ott folyamatosan esett a hó. Egy nagyon csapadékos évben mentem ki, és nagyon sokszor kellett állnom. Ez igazából nem volt egy folyamatos túrázás. Nagyon sokszor túráztam mondjuk 8-900 kilométert, és aztán hetekre ki kellett állnom a túrázó soraiból, mert egyszerűen nem tudtam menni a hótól. Az amerikai hómennyiség az nem olyan, mint amit itthon tapasztalunk. Nem olyan, hogy mondjuk esik a hó két napig, és akkor a bakancsot tetejéig, hanem esik a hó két napig, és nem tudsz kimenni a házból, mert 3 métert esett két nap alatt. És ebben ugye lehetetlen túrázni. Meg életveszélyes is, tehát ebből elég sok haláleset adódik minden évben.
A Roadmove Podcastnek az egyik fő támogatója a Cserisk utasbiztosítás, aki minden vendégnek föltesz egy kérdést, és ebben az esetben arra kíváncsiak, hogy téged mi billent át az elinduláskori mélypontokon. Mert nyilván nagyon sok típusú mélyponttal szembesülhet az ember, túrázás közben is jönnek mélypontok, de sokszor valóban az elindulás a legnehezebb. És itt saját példámból például, hogyha télen el kell menni biciklizni, persze nem kell, ez a saját döntésem, akkor én nagyon-nagyon nehezen veszem rá magam, hogy beöltözzek, fölvegyem a kesztyűt, akár vízálló ruhát kimenjek, és akár csak tekerjek 30-40 kilométert. Engem az billent át, hogy tudom, hogy utána milyen jó lesz. De hogy neked vannak-e ilyen kezdeti elinduláskori mélypontjaid, és ezeken hogyan lendülsz túl?
Vannak, én ezeket akkor szoktam tapasztalni. Ezeknek a, maradjunk például a fél éves túráknál, az 5000 kilométernél, a legutóbbi CDT-nél. Igen, az első egy-másfél hónappal illakott fázisa, amikor még az eső is gyönyörű, még ha nincs kajád, az is izgalmas, minden új impulzus hozzátesz, és épít, és lelkesít, és aztán jön egy kicsit monotonabb szakasz, amikor már az ember elkezdi unni, ráébred, hogy már másfél hónapja semmit nem csinál, csak gyalogol, és én akkor szoktam megélni ezt az elindulás nehézségét, amikor mondjuk egy hetet teljesítek, egy hetes szakaszt, bemegyek egy településre, hogy egy kicsit újra töltődjek, lefürödjek, kimossam a ruháimat, kaját vegyek, és általában akkor, amikor arra szoktam várni, hogy menjek vissza, akkor van egy ilyen kis honvágy, hogy ó, de jó lenne még egy napot pihenni itt a településen, még egy kicsit magaménak tudni ezt az összes civilizált kényelmi eszközt meg, berendezést, mint például a hűtő, konnektor, internet. Aztán általában azt szokott tovább lendíteni, hogy tudom, hogy Kanada nem jön közelebb, és ezt szoktam mantrázni magamnak, hogy attól, hogy én itt ülök, attól még nem leszek hamarabb túl ezen az egészen. Elindulok, és általában minden jóra fordul.
Hamarabb nem leszel túl rajta, de lehet, hogy testi regenerációd az mondjuk pont egy nappal előrébb lesz, és többet pihentél, vagy akár mentálisan egy picit jobban kipihented a mögötted lévő időszakot, tehát ebben talán segíthet.
Igazából nincs végtelen idő, sajnos. Igen. Tehát az időablak, amikor tudsz túrázni, ezeken a túrákon elég szűk. Április előtt nem igazán lehet elindulni, mert még hó van bizonyos szakaszokon. Április után meg már nem érdemes elindulni, mert már hó lesz, mire elérsz Kanadáig. És ugye azt említettem is, hogy itt a hó az egy elég nagy veszély. Többször is előfordul az, hogyha valaki túrázik, és elesik a hó, akkor nem tud kimászni a sátrából, és következő évben találják meg. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly veszély, erre oda kell figyelni. És ez igazából többször is lebegett a szemem előtt, hogy nem tudom pontosan, hogy a hó mikor érkezik, most menni kell. Hogyha nem akarom veszélybe sodorni magam, akkor le kell küzdenem ezeket a kicsit még pihenni akarok belső hangokat a fejemben, és muszáj elindulni.
Erős jellemre val minden esetre. Akkor ha már elkezdted mondani a nehézségeket, és belevágtál itt ebben nagyon érdekes dologban, mert például erre nem gondoltam volna, vagy hát szerintem az, aki ilyen körülmények között nem túrázik, nem gondolt volna, hogy akár ez is okozhat életveszélyes helyzetet, hogy éjszaka rásik a sátrad, ahol miközben alszol, és nem tudsz kimenni. Hát ez gyakorlatilag, mint egy lavina betemetett volna, nem? Tehát gyakorlatilag ugyanerről beszélünk.
De azért nem akarok eltéríteni senkit, hogy túrázzon, ez nem fordul elő mindenkivel.
Nyilván persze ez egy extrém helyzet. Itt a beszélgetés elején ugye mondtam, hogy kíváncsi leszek arra, hogy ez a Continental Divide Trail, ez mondják, hogy a világ, vagy Amerika, mindenképpen Amerika legbrutálisabb, és a világ egyik legnehezebb, legbrutálisabb túrája. A résztvevők 80-90%-a nem csinálja végig. Mi okozza a nehézségét ennek a túrának? Ugye itt felsoroltam pár dolgot, az állatok, a időjárás, a terepviszonyok, a magány, tehát nagyon sok minden lehet. Mitől olyan nehéz ez a túra, hogyha ezt meg tudod fogalmazni?
Egyrészt egyébként szerintem ez a 80-90%-os lemorzsolódás, ez tényleg igaz lehet. Nagyon sok emberrel találkoztam az elején, megjegyeztem a nevüket, emlékeztem az arcukra, és ugye folyamatosan láttam őket a füzetben. Vannak különböző checkpointok, nem tudod, hogy hol. Így is ki lehet szűrni, hogy ki az, aki csal, és ki az, aki ténylegesen végigjárja a szakaszokat. Általában ezeket a checkpointokat a helytetejére szokták tenni a semmi közepén, és ott van egy kis doboz, ahova be tudod írni a nevedet, és akkor nyilván látod is, hogy ki az, aki előtted van, ki az, aki mögötted van. Mire elértem Kanadába, már alig csekkolt be naponta egy-két ember. Tehát amíg az elején egy naphoz több száz nevet láttam, a végére maximum 10-11-et.
És tényleg van olyan, aki kihagy egy checkpointot, tehát mondjuk a harmadikon nem látod a nevét, a negyediken meg igen, csal, de hát ezzel kit csap be saját magát, nem?
Egyrészt én nem néztem ezeket. Tehát amikor elérkeztem egy-egy ilyen checkpoint, az akkor nem kezdtem el mindenkinek a nevét végignézni, hogy ki az, aki tényleg itt volt, ki az, aki nem. Magadtól veszed el az élményt, hogyha úgy döntesz, hogy nem járod végig. Az egész túra önkéntes, ez nem egy szervezett teljesítmény túra. Rengetegen végigjárják, rengetegen a felénél hazamennek, rengetegen a közepén hazamennek, és akkor az utolsó, nem tudom, egy hónapban még két hetet bevállalnak, mert az jó esik.
Mondjuk az is elképzelhető, hogy valakinek nem feltétlenül célja az összes checkpointon végig menni, egyszerűen csak el akar jutni A-ból B-be, tehát elejétől a végig, és néhány kihagyhatatlan checkpointon végig megy, tehát lehet, hogy a csalás az ilyen szempontból az ő szemében nem csalás, hanem ő egy saját utat jár, és nem ragaszkodik a hivatalos útvonalhoz.
Ez is elképzelhető, sőt a CDT fel is ajánl néha különböző alternatív útvonalakat, úgyhogy nem kötelező a piros útvonalhoz, ez a legnehezebb, meg a leghosszabb ragaszkodni. Én a piroson mentem. Lehet különböző alternatív völgyben menő útvonalakat is választani, ami nyilván könnyebb.
És mi adja a legnagyobb nehézséget?
A CDT-nek? Megküzdeni magaddal, amikor eljutsz arra a pontra, amikor rájössz, hogy tiszta szívedből szeretnél hazamenni, szeretnéd otthagyni az egészet, semmi másra nem vágysz jobban, mint hogy egy csendes szobában legyél, ahol van hűtő, ágy, pihenni tudsz, kikapcsolódni tudsz, normálisan tudsz enni, nem kell sietni. Hogyha sérülésed van, akkor nem kell úgy járni, hogy folyamatosan fáj a lábad. Amikor te vagy saját magad ellensége, magaddal megküzdeni, na az brutálisan nehéz. Maga a túra ehhez csak egy ilyen keretet ad, meg lehetőséget, hogy ezzel szembesülj. És ez az, amire például én itthon nem is gondoltam az első túrám előtt, az első amerikai túrám előtt. Azt gondoltam, hogy majd esik a hó, és akkor a hó lesz az ellenség, majd jönnek a vadállatok, és akkor a medve lesz az ellenség. Így gyakorlatilag saját magam ellensége voltam.
Te hogy gondolkodsz a feladásról? Van, aki azt mondja, mondjuk megint visszautalok a pár hónap ezelőtti beszélgetésre a Koncei Gáborral, ő azt mondta, hogy nem soha nem szabad feladni. Mindig el kell menni a célig. Én ezzel egy picit vitába szálltam, mert azt gondolom, hogy igenis ahhoz is egy erő kell, egy mentális erő kell, hogy valaki feladja, és azt mondja, hogy visszafordulok, és lehet, hogy legközelebb megpróbálom újra, amennyiben valami olyan dolgot csinál, ami őt építi, amely esetében úgy érzi, hogy neki erre valóban szüksége van. De vannak céltalan kihívások is az életben, amiket az ember csak így felállít magára, de valójában nincs semmi haszna, tehát hogy te kudarcként élted volna meg, hogyha feladod?
Én azt gondolom, hogy azáltal, hogy emberek vagyunk és változunk napról napra, a világlátásunk is változik, azáltal a céljaink is változhatnak. Lehet, hogy valaki elindul akármilyen hosszú túra elején, vagy bárminek az elején, és ez a célja, hogy ezt a dolgot végigcsinálja, végigvigye, közepénél rájön, hogy nem tetszik, de akkor ezt nem kell előtetni. Tehát például beszéltünk a honvédségről, nekem ez egy egyetem volt, a honvédségnek van egy egyeteme, ott én is eljöttem a közepénél, hogy biztos nem szeretnék katona lenni hosszú távon. Tekinthetném ezt feladásnak is, tekinthetném ezt úgy is, hogy kinyílt rengeteg új lehetőség. És most a pszichológiában találtam meg magam. Hosszú távon nekem ez egy hatalmas áldás volt, hogy akkor úgymond a feladást választottam. Nekem az volt a célom ezzel a CDT-vel, hogy végigjárjam, hogy sikerüljem, tényleg megpróbáljam a saját teljesítőképességem határát a maximumig kitolni. Kicsit talán még be is kukucskálni, hogy mi van azon túl, amire már nem lennék képes fizikailag. Számomra itt, hogyha nem csináltam volna végig, az egy negatív élmény lett volna. Hát azt én kudarcként éltem volna meg. Nagyon nehezen tudtam volna a tükörbe nézni. Nem büszkén, nem boldogan. Úgy adtam volna fel, illetve úgy hagytam volna ott az utat, hogy bennem még több volt mentálisan, lelkileg, hogy ki tudtam volna még passzírozni magamból egy kicsit többet, hogy sikerüljön, és hogy ez milyen jó lett volna. De azt is teljesen meg tudom érteni, meg el tudom fogadni, hogyha valaki elindul, és a közepénél rájön, hogy ez más szenvedés. És akkor nem szabad erőltetni.
Hány ilyen alkalom volt, amikor nagyon komolyan fontoltad a feladást, vagy a visszafordulást?
Szerintem három, körülbelül három. Abból az egyik volt olyan, hogyha lett volna lehetőségem feladni, valószínűleg feladtam volna.
Kíváncsi vagyok, hogy behunyod a szemedet, azokra a körülményekre. Mit láttál magad előtt, mi történt akkor körülötted, amikor az mélypont volt?
Egyrészt volt egy kis előzmény, amikor elindultam Új-Mexikóban, az első két hétben találkoztam egy igazi veterán túrázóval, aki már többször járta végig az egész CDT-t, és ő mondta nekem azt, hogy egész végig észen kell lenni, mert hogy tavaly az egyik legjobb barátja az utolsó héten adta fel. És én akkor ezt el sem tudtam képzelni, hogy valaki 4800-4900 kilométert végigjár, és már ott van a végén, ott hogy lehet feladni? Én ezt nem tudtam felfogni, hogy miért pont ott. És aztán tényleg én is ott voltam körülbelül 150 kilométerre a végétől, és semmire nem vágytam jobban, mint arra, hogy most azonnal feladjam. Azt sem érdekelt, hogy ott van Kanada már szinte a sarkon. De azt éreztem, hogy elegem van, hogy nem megy több. Igazából itt nem is én voltam erős, ezért nagyon hálás vagyok a CDT-nek, hogy ott csak szimplán nem volt lehetőség feladni. Hát akármerre mentem volna, bármerre indulok, minimum 90 kilométer hegyen, völgyön keresztül. Kvázi egyszerűbb volt szimplán befejezni a szakaszt, mint feladni. És aztán pihentem egy nap a településen, és végül ez egy nap vett rá arra, hogy még az utolsó egy hetet végig tudjam járni. Nem volt száraz ruhám, kiszakadt az esőkabátom, az összes ruhám átázott, körülbelül 5 fok volt, éjszaka remegtem, az étel tároló zacskómat húztam a lábamra, hogy ez a zacskó az egy kicsit bent tartsa a meleget, meg a párát. Kifogytam ételből, egy hatalmas viharba keveredtem, és nem tudtam menni miatta, mert napokig vihar volt. Villámlott, féltem felmenni a hegytetőre, azt gondoltam, hogy ha felmegyek a hegytetőre, és így kibukkanok a fáknak az oltalmazó vonalából, akkor mi van, ha belém csap. És ezért igazából két nappal később fejeztem be azt a szakaszt, mint ahogy elterveztem, úgyhogy az utolsó két napban már nem volt mit ennem. És az egy nagyon-nagyon szenvedésedeli szakasz volt, ott semmire nem vágytam jobban, mint arra, hogy feladjam, de örülök, hogy ezt is megtapasztaltam. Utólag persze, ott nem örültem neki.
Hát nem csodálom, tehát így elmondva ezeket a körülményeket, így egymás mellé téve, azért ez egy nagyon-nagyon kemény lehetett, és főleg úgy, hogy akkor már a mögötted volt, hát igen, akkor már 4800 valahány kilométer, amikor az embernek azért, ugye mondtad, hogy mindenet fájt gyakorlatilag, tehát nem volt olyan porcikája testednek, ami nem fájt, amire megint így fennakadt a szemem, mert szóval, hogy a regenerálódás az, amikor az ember folyamatosan terheli a szervezetét, akkor nem tud bekövetkezni, és egy nap alatt sem tud bekövetkezni. Tehát én el nem tudom képzelni, hogyha mondjuk egy ilyen túrának az egyharmadán elkezdenek fájni az izületek, vagy a lábad, vagy az izmok, vagy bármi, akkor az egyáltalán hogyan lehet végigcsinálni?
Hát egy 16-17 kilós hátizsákkal még napi 40-45 kilométerrel hegyen-völgyen. Abban a tudatban, hogy ez nem egy napig fog tartani, hanem még két hónapig alsó hangon.
Szedte a gyógyszereket rá?
Nem. Egyébként vittem magammal a fájdalomcsillapítót, de nem éreztem úgy, hogy segít. Volt, hogy bevettem egyet-kettőt, de annyira lüktetett a lábam. Volt egy ilyen hosszanti, hát felhasadt a lábam gyakorlatilag az egyik, a talpam. És úgy éreztem, hogy nem ér semmit a fájdalomcsillapító.
Hát igen, meg ugye ideig óráig segít. Aztán utána, hogyha esetleg elfogy, és már nincsen több, akkor utána sokkal nehezebb lesz még azt a fájdalmat, és amit korábban még úgy, hogy elviseltél, de aztán a fájdalomcsillapító már csökkentette, akkor még a korábbi fájdalmat is nehezebbnek vagy erősebbnek fogod valószínűleg megélni. Itt a feladás kapcsán egyébként akkor az igaz az az állítás, amit szintén egy vendégemtől hallottam, hogy igazából az segít a feladásnak a leküzdésében, hogy fel akarod adni, akkor egy fontos szabály van, hogy soha aznap ne add fel, mindig várj egy napot, és ha a következő nap is úgy gondolod, hogy ezt fel kell adni, akkor már tényleg komolyan elgondolkodsz, hogy adott pillanatban nem szabad meghozni ezt a döntést.
Igen, ez nagyon igaz. Nagyon tetszik nekem ez a mondás. Én is sokszor mondtam magamnak, hogy oké, akkor majd holnap elgondolkodom azon, hogy feladjam. És ez a szakasz is úgy történt, hogy az első nap borzalmas volt, na még akkor egy nap menni fog. A második nap is borzalmas volt, és amikor a harmadik napnál fogyott el minden lelki tartalék, akkor voltam pont a szakasz közepén. És akkor ezt a maradék három napot még a településig csak lesétáltam.
Mondd el azért, hogy merre vezet ez a túra. Itt már nagyon beszélgettünk a körülményekről, meg beszélgettünk a feladásról, de szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy pontosan Amerikának melyik vidékén, honnan, hová. Ugye Kanadát említetted, nyilván akkor Kanada a végét, hogy honnan indul és milyen vidéken keresztül vezetett.
A mexikói határtól indul a kanadai határig, Új-Mexikó államon, Coloradón keresztül, aztán Idaho, Montana, Wyoming, illetve először Wyoming és végül Montana az utolsó állam. Négy államot száll keresztül gyakorlatilag, de ötöt érint.
Amit én nem tudok elképzelni, de azért részben már utaltál rá. Ugye mondtad, hogy pont amikor ez a bizonyos mély, harmadik mélypont volt 150 kilométerre vége lett, akkor az lendített túl, hogy nem igazából volt más választásod, hiszen végig menni szinte egyszerűbb volt, mint egy településig elmenni. Ezt úgy kell elképzelni ezt a túrát, hogy szinte végig kietlen, lakatlan területeken megy végig, mennyire találkozol és milyen gyakran és milyen jellegű civilizációval.
Legtöbbször semmilyennel. Még az elején vannak települések, meg az elején gyakrabban van aszfaltos út. Maga a túra nagyon ritkán érint civilizációt direktben. Általában az történik, hogy egy aszfaltos úton keresztül megy az út, és az aszfaltos utat elérve tudsz elstoppolni egy faluba.
Tehát igazából településen nem feltétlenül megy végig, hanem neked kell kisebb kiterőket tenni azért, hogy nyilván a szükséges, tehát ez megint egy nagyon érdekes kérdés, hogy említetted, hogy nem nagyon megy végig a településen, hogyan oldod meg az utánpótlást? 16 kilós volt a hátizsák, hogy nyilván végtelen mennyiségű ételt 148 napra is italt nem tudsz magaddal vinni. Engem érdekel, hogy hogyan néztek ki a napi rutinok, milyen ételeket vittél magaddal, milyen gyakran tudtál feltöltekezni, hogyan aludtál, beszélgessünk egy kicsit erről, hogy kezdem az eléről, milyen gyakran találkoztál civilizációval, milyen gyakran volt szükség arra, hogy bemenjél egy faluban, és feltöltsed a készleteidet.
10 alkalomból 9-szer körülbelül nagyon ritkán volt az ösvényen bármiféle civilizáció. Talán 2-szer megy végig településen, és 1-szer van egy ilyen kis pódi, ahol lehet ételt venni, de legtöbbször ez úgy nézett ki, hogy 5-6 napot túráztam, akár hetet, volt egyszer, vagy 8-at, és aztán az aszfaltos utat elérve bestoppoltam valahol, van, pihentem, ruhát
mostam. Hetente egyszer körülbelül.
Körülbelül, aha. Igen.
És akkor azt is jelenti, hogy egy hétre elegendő ételt vittél magaddal?
Igen.
Hát ez hogy lehet?
16 kiló, ez így történt. Tehát hogy abban minden benne van, a víz, a ruha, 7 napi kaja, néha 8, jégcsákány, hágóvas, persze minden.
A végén szoktam föltenni ezt a kérdést, ami az ételre meg az étkezés vonatkozik, de akkor itt tartunk, tehát elképzelhetetlenek tartom, hogy egy ekkora hátizsákba vízzel együtt egy hétnyi élelmet magaddal vigyél, milyen jellegű ételeket ettél az úton?
Legtöbbször krumplipirép volt. Nagyon sokszor.
Mert ahhoz csak víz kell.
Igen. És ez nagyon hamar megvan, kint szerencsére ilyen instant gyors kajákból szinte limit nélküli választék van. Ez persze egy nagyon szomorú dolog.
Hát igen, a feldolgozott élelmiszerek hazájában voltál, úgyhogy...
Igen, tehát hogy abban nem volt hiány. És akkor ilyen különböző ízesítésű krumplipirépodokat vásároltam. Ilyenből ettem naponta mondjuk 4-5-öt általában.
Mennyit fogytál?
Egy 20 kilót biztosan.
20 kilót. És tudatosan készültél előtte? Tehát hízlaltad magadat? Mert ugye hegymászok a 8000-esek úgy mennek, hogy felhízlalják magukat előtte, hogy legyen miből leadni a szervezetnek, tudja miből égetni.
Nem, nekem nem volt egyébként el szükségem. Nem szerettem volna halasztani az egyetemen. Pszichológiát tanultam akkor is nappalin, és a CDT 148 napja alatt végig nappal is diák voltam. És ez úgy nézett ki, hogy mielőtt elindultam, gyakorlatilag másfél évnyi tananyagot ott indulás előtti hetekben levizsgáztam előre mindenből. Az egy elég nagy stresszor volt, de azért volt rajtam súlyfelesleg szerintem bőven, amikor elindultam. És ez nem jelentett problémát. Amikor elindultam, az első körülbelül 1200 km sivatag volt. Ott nem igazán voltak szintemelkedések, úgyhogy nagyon lassan és nyugodtan hozzá tudod szokni a testem az, hogy most egy komoly terhelést kap.
A krumplipüréporon még egy picit meg vagyok lepődve, mert azért az ugye egyrészt nyilván praktikus, de másrészt meg elképesztően egyoldalú. Tehát, hogy nem volt nyomelemhiányod, vitaminhiány, ilyen jellegű betegségektől nem fértél, ugye az emésztőrendszer, meg nagyon-nagyon sok mindenre van hatással, hogyha az ember csak egyfajta táplálékot eszik, nem beszélve ugye a fizikai teljesítőképességről.
Néha azért ettem rizst is, meg különböző...
Hát keményítő, tehát...
Ha belegondolsz, akkor más nem tudsz enni. Tehát, hogyha 8 napra kellene összepakolnod, akkor mit vinnél magaddal? Néha vittem magammal fehérjeport, meg különböző rost, porokat, de hogy igazán jól, igazán egészségesen és sokoldalúan nem tudsz táplálkozni ezeken a túrákon.
És amikor bementél egy településre, akkor megengedtél magadnak mondjuk változatosabb, nagyobb étkezéseket, illetve jobb minőségi szállást?
Hát azért kényelmes szállások igen nehezen megengedhetőek, úgyhogy azt azért nem, de nagyon sokszor volt, hogy sokan összeálltunk túrázók, közösen kivettünk egy motelszobát, kint nincsen személylimit, és mindenhol aludt valaki, még a fürdőszobában is. Ennyi volt a lényeg igazából, hogy mindenki le tudjon fürdetni, mosni tudjon, enni tudjunk, persze településen húst, zöldséget, vitaminokat, mindent próbáltam feltöltekezni minden ilyen egészséges dologban. Meg a túra első napján még vittem magammal általában valamiféle fehérjeforrást, meg zöldségeket, gyümölcsöket. Csak nyilván, hogyha gyümölcsel, meg zöldséggel próbálsz megtölteni egy hátizsákot 8 napra, nem leszel képes cipelni.
És utána együtt mentetek tovább? Tehát amikor összejöttetek többen, akkor utána mennyire volt nehéz akár elszakadni azoktól, akikkel a napokat, vagy nem tudom mennyi időt töltöttél együtt? Vagy voltak olyan kísérletek, próbálkozások, hogy közösen mentek tovább?
Inkább az volt jellemző, hogy ugyanott aludtunk. És volt egy csapat, akikhez így tudtam csatlakozni. Két kanadai túrázó, egy új-zélandi, egy angol, meg egy amerikai. Velük nagyon szoros barátságot kötöttünk, és nagyon sokszor volt, hogy együtt aludtunk. Tehát, hogy megbeszéltük, hogy milyen mérföldnél fogunk aludni, egy bizonyos számot mindenki felírt magának, és akkor ott találkoztunk.
Hogy mindenki ment a saját útján, saját igen. tempójában, de lehetőség szerint úgy ütemezve, hogy az adott helyen találkozzatok. Ez
egyrészt nagyon jó szociális szempontból, másrészt meg a medvék miatt is. Sokkal nyugodtabban állsz, hogyha tudod, hogy nem egyedül vagy, és a grizzly medvékkel illetted, hanem ott vagytok öten.
És úgy tudom, hogy találkoztál azért vadállatokkal.
Igen, a legelső túrámon pumával. Az volt talán a legijesztőbb vadállatos élményem, és ezt máig nem tudom, hogy éltem túl. Hát, hogyha logikusan belegondolok, én versus puma esélytelen, akkor abban nem én jövök ki jól.
Hogy nézett ki a találkozás?
Azt gondolom, hogy nagyon fontos odafigyelni a megjegyzésekre, és én ezt sokáig elnyomtam magamban itt a civilizációban, nem gondoltam, hogy ennek bármi jelentősége lenne. Egészen addig, amíg kint aludtam Kalifornia északi részén a hegyekben, és felébredtem az éjszaka közepén, sosem ébredek fel, és arra keltem, hogy én azt érzem, hogy valami nem oké, mintha valaki figyelne. És aztán próbáltam bemantrázni magamnak, hogy ki figyelne, a semmi közepén, egyedül vagyok, hát ez hülyeség. Visszafeküdtem aludni, nem volt rajtam sátort, csak a szabad ég alatt aludtam a kiltemmel, meg a derékaljammal, és néhány perccel később azt hallottam, hogy egy ágret sem. És az első reakcióm az volt, hogy gyorsan kibattantam az ágyból, a kiltemből, és elkezdtem kúrjongatni, meg összecsapkodni a kezemet, meg a botomat, hogy jó, ez biztos medve, akkor ezt a medvét most el kell ijeszteni. Tudtam, hogy ott fekete medvék vannak, és hogyha a fekete medvével találkozol, általában a nagynak tűnsz, hangosnak tűnsz, ez szokott működni. És aztán az a medve elkezdett közelebb jönni, és megláttam, hogy zöld szeme van, meg nem egészen ott van a szeme, mint ahol egy medvének kellene, hogy legyen a szeme. Na, akkor ott igazából a hold világított, és úgy láttam, hogy az árny közlekedik, és ki tudtam menni a pumának a körvonalait. Akkor nagyon megijedtem. Akkor emlékeztem rá, hogy amikor úton voltam Los Angelesben a repülőtéren, akkor elolvastam egy cikket a pumáról félig odafigyelve, hogy úgyse fogok találkozni vele, ez nagyon ritka. A túrázók nagyon nagy részen soha nem lát pumát, és ezért úgy voltam vele, hogy oké, vannak pumák, nem baj. Csörgőkígyók is vannak, meg rengeteg más vadállat is van, amivel valószínűleg nem fogok találkozni. Tudom, hogy létezik, ennyi biztos elég, majd én leszek az a szerencsés, aki semmilyen vadállatos találkozóval nem kerül szembe. És aztán nem így lett, és végül próbáltam hallgatni a megjegyzéseimre, meg próbáltam olyan ütemben hátra lépkedni, tartva a szemkontaktust. Ez nagyon fontos, hogyha pumával találkozik az ember. Bár nem hinném, hogy ez érdekes lehet a podcast szempontjából, ez azért nem egy mindennapi esemény.
Ez pont azért érdekes.
Hogy tartsa a szemkontaktust, puma általában hátulra támad. És ezért, hogyha látod a pumát, ez egy hatalmas nagy áldás, mert addig úgymond biztonságban vagy, úgyhogy próbáltam erre figyelni, hogy szemkontaktus, hátrafelé lépkedek lassan, kimérten. Amikor hangos voltam, akkor elkezdett nagyon fújtatni, meg harmonászni, meg morogni a puma. akkor próbáltam kicsit csendben lenni. Úgy éreztem, hogy ez jobban tetszik neki, úgyhogy igazából ott ő diktált, én próbáltam arra figyelni, hogy mi az, amit megenged, meg mi az, ami nem tetszik neki. Sikerült végül kihátrálni, de ugye mindenem ott maradt. És körülbelül 4 fok volt hajnal 3-kor. Úgyhogy reggelig vacogtam gyakorlatilag kicsit odébb.
Kihátráltál, és láttad, hogy a puma is irányt vált, és elmegy onnan. Vagy csak kikerült a látókörödből, mert annyira el tudtál hátrálni.
Igen, kikerült a látókörödből.
És nem tudtad, hogy mikor mehetsz vissza a cuccédér.
Igen, és amikor elkezdtem, tehát amikor a puma kikerült a látókörömből, akkor megfordultam, és elkezdtem normálisan menni az ösvényen visszafelé, és ott nagyon rettegtem. Ott azt gondoltam, hogy most biztos, hogy mögöttem van a puma, mikor ugrik a nyakamba. De aztán szerencsére ez nem történt meg. Ez tiszta szerencse, tehát nem tudom azt mondani, hogy én annyira jelen voltam a helyzetben, meg annyira tudtam, hogy mit kell tenni, nem.
Hát ráadásul gondolom, ételek voltak, a már mondjuk csomagolt ételek, meg a krumplipüréporra lehet, hogy nem megy rá, de én azt feltételezném, hogy azért sem mertem volna visszamenni a cuccaimhoz, mert az étel miatt talán hosszabban maradott, mint ha semmi érdekes nem lenne az adott helyen.
Egyrészt, másrészt meg azért ez a túl nagy részt a vadonban megy, és ez nincs olyan tökéletesen mindenhol kitakarítva, meg végig bozót vágozva, és nekem volt egy elég nagy vágott seb a jobb karomon, szóval gyakorlatilag vérszagom volt.
Aha.
És utólag az feltételezem, hogy valószínűleg
a vérszagom. Megérzik. És akkor az éjszakának a hátralévő részét gyakorlatilag mindenféle melegítésre alkalmas hálózsák vagy pulóver nélkül töltötted vacogva, és félve.
Igen.
Azért ez... Fú. Azért ez még így, itt a budapesti stúdióban halva, meg így nézve a te arcodat, ahogy erről beszélsz, még így is hátborzongató, hát még ott átélni. Nem volt nálad, vagy szoktál vinni magaddal bármilyen védekező önvédelmi eszközt a vadállatok ellen? Ugye medvespré van, nem tudom, pumaspré létezik-e, de én feltételezem, hogy a medvespré pumára is használ, vagy, vagy nem?
Ott nem volt nálam medvespré.
Ott nem volt nálad még.
Igen. Hát volt nálam egy ilyen kis körömolló, de nem hinném, hogy ez segített.
Igen, ahhoz nagyon jól kell tudni bánni vele valószínűleg, hogy egy pumával száll szemben.
Én azt gondolom, de lehet, hogy nem gondolom jól, hogy ha nagy a baj, akkor ott egy kés nem fog segíteni, ott egy bicska nem fog segíteni. Ha nálad van egy fegyver, ezt rengetegen kérdezték tőlem, főleg kint Amerikában, ott ugye a fegyverviselés ez a hétköznapok része, az nem fog segíteni. Tehát, hogyha ez a puma rám akart volna ugrani, akkor megtette volna. És azt gondolom, hogy inkább a lélek jelenlét az, hogy az ember figyeljen, füleljen, legyen tiszta fejben, legyen képes higgadtan gondolkodni, józan döntést hozni bizonyos helyzetekben, sokkal előrébb visz, mint egy fegyver. Persze a grizzlivel nem, úgyhogy a grizzlimedvelben volt nálam medvespré, meg az ugye kötelező is.
Igen, erre is kíváncsi vagyok, mert ez ugye meg már ezen a túrán történt. Én azt gondolom egyébként, igen, tehát fegyert azt ebben egy ilyen szituációban akkor tudsz használni, hogyha van már tapasztalatod, hogyha már nem éles szituációban, vagy akár korábbi éles szituációkban volt szerencséd, ha lehet így mondani, fegyvert használni, vagy megvédeni magadat. Én is, amikor Örményországba túráztam, ott is azért előfordulnak medvék. Nálam volt egy spré, de csak egy paprika spré, amit önvédelmi okokból vittem magammal arra a túrára, és amikor hazajöttem, akkor büszkén meséltem barátaimnak, hogy hát volt nálam egy paprika spré, tehát, és akkor így valaki, aki egyel tapasztaltabb volt ilyesmiben, hozzám képes konta, és te komolyan gondolod, hogyha rád ront egy medve, akkor egy kicsi 50 ml-es paprika sprével tele fogod fújni, és ő majd sarkon fog fordulni, hát akkor még nem találkoztál medvével, és valóban nem. És milyen volt a grizzly? Grizzly volt?
Igen.
Mert az a legveszélyesebb, tehát a barna medvénél is még sokkal agresszívabb.
Igen,
és...
Igen. A púpjából lehet látni, hogy grizzly vagy barna medve. Nem támadt rám, úgyhogy nem volt semmilyen incidens.
Csak de... láttad.
Igen, nem voltam annyira érdekes annak a medvének, hogy megálljon és megnézzen közelebb, de ennek örültem nagyon. Amikor beléptem a grizzly teritoriumba, ha mondhatom így, akkor az első 20-30 túrázót megkérdeztem, akik szembe jöttek. Ezt a túrát lehet északról délre, meg délről északra is teljesíteni. És akik szembe sétáltak, tehát már átmentek a grizzly szakaszon, megkérdeztem őket, hogy képzeljem, ez mennyire lesz ijesztő, és mindenki mondta, hogy úgyse fogsz találkozni grizzlynek, hogy ez nagyon ritka. Valószínűleg soha nem látsz maximum nyomot, de az se biztos. És aztán úgy voltam vele, hogy jó, több embert nem fogok megkérdezni, nem lesz így semmi baj. És miután abba hagytam a megkérdezgetést, utána az első ember, aki szembe jött, mondta, hogy itt nagyon figyelj, most találkoztam egy grizzly medvével, bocsokkal volt, majdnem széttépett, mutatta, hogy üres a grizzly spéje, a kezembe adta, és ez elég ijesztő volt. Meg utána néhány napig ebben a tudatban egyedül gyalogolni.
Igen, és ilyen praktikákat használtál, hogy mondjuk énekeltél, néha hangosan beszélgettél, mint hogyha valaki veled lett volna, mert azt mondják, hogy ezt kell csinálni, hogyha szeretnéd elriasztani medvéket.
Igen, igen. Egy idő után elkezdtem hangosan beszélgetni magammal, igen. És aztán már csak arra kellett figyelni, hogy amikor településen voltam, akkor ezt ne vigyem tovább. Persze, zenét hallgattam hangosan, próbáltam kúrjongatni, sokszor énekeltem, sokszor kiabáltam mindent, ami eszembe jutott. Hangos könyveket hallgattam, nagyon hangosan, bármit, összecsapkodtam a botomat.
Hogy nézett ki egy napi rutinod? Tehát most nem a településen töltött időszakra, hanem kinnavadonban töltött időszakra gondolok. Mikor keltél, hogyan nézett ki az étkezésed, mennyit mentél, mikor pihentél, hogy teltek az estéid például? Tehát egy kíváncsi vagyok egy napnak a lemodellezésére.
6-kor keltem, összepakoltam mindent, kiengedtem a levegőt a derékaljamból, összegyűjtem a kiltemet, beraktam a zsákba, mindent összepakoltam szépen, utána elgyalogoltam körülbelül 100 métert, leszettem a fáról a fellógatott kaját, éjszakára felrúgattam a kajámat, meg minden szagos dolgot.
Ja, hogy az állatok ne rád menjenek, hanem...
Hát igen, itt elsősorban a kizimetvék, és érdekes, hogy egyébként nem csak a kaját kell felrúgatni, hanem mindent, ami szagos. Tehát például dezodort, higiéniai cuccokat, a kanaladat, a fogkefédet, eleve úgy mostan fogat éjszakánként, hogyha tudtam, hogy x-edik mérföldnél fogok aludni. Itt nincsenek pontok, itt csak mérföldek vannak. Akkor előtte mondjuk fél mérfölddel, vagy egy mérfölddel megmostam a fogamat, azokat összepakoltam, próbáltam elzárni, hogy ne ott a sátor mellett kezdjek el ilyen mentol illatot elosztani. Elindultam, reggeliztem néhány mérfölddel, később gyalogoltam. Ha volt víz, akkor ebédeltem valamikor, próbáltam mindig ott tenni, ahol van víz. Körülbelül naponta kétszer volt erre lehetőség vízvételre. És ugye azáltal, hogy mindenhova dehidratált kaját vittem magammal, ezt víz nélkül nem is tudom megenni. Ez jelentett problémát a sivatagban, amikor kifagytam vízből, és akkor nem is tudtam enni egy napig. De általában ez teljesen jól működött.
És azt tudtad, hogy milyen vizet tudsz meginni, vagy volt nád vízszűrő, gondolom?
Volt vízszűrő. Ez Amerikában szinte mindenhol kötelező. Ez E. coli miatt főleg. Ebédeltem, gyalogoltam egész nap.
És ez nagyjából 30 kilométer, ugye? Jól számoltam ilyen napi távban, ilyen vagy 20-40 közötti távokat mentél.
Hát inkább 30 mérföld, ilyen
30 mérföld.
45 körüli kilométereket. Minél többet, annál jobb. Próbáltam azért kicsit kihozni magamból a maximumot napközben, élvezni is a tájat, figyelni a medvékre, mindig jelezni, hogyha jövök, hogy ne ijesszem meg az állatokat. Ezt azért fontos tudni, hogy nem csak magamat kell óvnom a medvéktől, tehát ez nem egy ilyen énközpontú rendszer a túrázás, hanem érdemes tovább gondolni, hogyha esetleg kint hagyok valami kaját, és a medve odajön, és interakcióba lép az ilyen szagos dolgaimmal, esetleg odajön a sátramhoz, és bármiféle negatív tapasztalatom lesz ezzel a medvével, akkor ezt kötelező jelenteni a rangereknek, és ezt a medvét lelövik. Tehát, ha én csinálok valami hülyeséget, akkor ezzel kinyírok egy vadállatot. Úgyhogy erre próbáltam figyelni, hogy ne ijesszem meg a medvét. Lehet, hogy a medve egyébként csak védekezne, lehet, hogy csak védeni a saját bocsait, ami teljesen érthető, hogy ebből ne legyen probléma. És szerencsére nem volt, hogy ez jól működik.
És hogy teltek az estéid? Gondolom, sötétedés előtt igyekeztél megérkezni.
Este nagyon sokszor féltem, rengetegszer megkapom azt a kérdést, hogy hogy csinálom ezeket a túrákat, úgyhogy nem félek. Hát én rengetegszer rettegek, nem gondolom, hogy ebben bármi rossz lenne, hogyha beismerem. Főleg ott, ahol egyedül voltam, és tudtam, hogy grizzlik vannak. Nagyon sokszor volt, hogy x-edik mérföldnél akartam aludni, és előtte egy-két mérföldnél láttam medvenyomokat. Ott elég rosszul aludtam éjszaka, de ugye fizikailag már nem voltam rá képes, hogy tovább menjek meg. Hiába megyek tovább, egy-két mérföld nem fog számítani a grizzlinek. Úgyhogy nagyon sokszor az segített, hogy fáradt voltam, ezáltal nagyon hamar elaludtam, vacsoráztam, ezt is körülbelül ott, ahol fogat mostam, ugye sátortól minimum egy mérföldre, hogy ne legyen kajaszak körülöttem, és ezt elaludtam.
Elképesztő fegyelemre van szükség egy ilyen teljesítéséhez, tehát csak, hogy elmondtad ezeket a napi rutinokat, hogy mi mindenre kell odafigyelni, minden egyes nap a ruháknak a fellógatása, hol mosol fogad, stb. És hogy egyszer nem tartod be a rutint, ugye egy ilyen túra vége felé az ember hajlamos kiengedni, vagy hát általában én azt tapasztalom, minden utazás vége felé az ember már egy picit lazábban veszi a rutinokat, de hogy így én azt szoktam, hogy ugyanazt a szisztematikusságot és fegyelmezettséget kell tartani az első nap, mint az utolsó nap, mint az első nap, szóval, hogy már önmagában ez nagyon nehéz lehet. Azért próbáltam itt hogyan teltek az estét, mit csináltál, ezt a kérdést kapirgálni, mert kíváncsi vagyok arra, hogy ugye az embernek mindig szüksége van örömforrásokra, okozzon örömet magának. Ezek lehetnek egészen egyszerű dolgok is, mint az evés, az alvás, de nyilván ennél sokkal komplexebb örömforrások is vannak, attól függ, hogy az embernek az adott életszituációban mire van lehetősége. Én feltételezem, hogy ilyen dúros túra során is szükség van ezekre, hiszen különben nem tudnád végigcsinálni. Mi okozta az örömet, a boldogságot neked?
Hát persze, alapvetően én mindig azért indulok el túrázni, mert hogy nagyon élvezem. Ki tudok kapcsolódni. Nagyon jó élmény, nagyon feltölt, mindig azt érzem, amikor hazajövök egy túrából, hogy mosolygok, még a semmin is úgy megyek az utcán végig, hogy mosolygok, és ilyen boldog vagyok, úgyhogy alapvetően ezért szoktam túrázni meg a szkidítőre, és ezért indultam el. Hát azon túl most legtöbbször arról esett szó, hogy mik a nehézségek, mik a kihívások, alapvetően szerintem mindenki azért indul el a CDT, mert hogy hatalmas élmény. Olyan élményt ad, amit sehol máshol nem lehetne megtapasztalni, átélni. És ez egy fantasztikus dolog, hogy van egy-egy olyan túra a világon, ahova az ember el tud menni, és fél évig csak ő van a vadon, egy ilyen háborítatlan egységben. Ez hatalmas erőforrás, én legalábbis ezt óriási pluszként élem meg. Úgyhogy amikor napközben túráztam, és láttam egy-egy szép tájat, készítettem egy-egy képet, ez hatalmas. Az sokat, sokat adott. Még akkor is, hogyha az előző nap nehéz volt, vagy a következő tudtam, hogy nehéz lesz, akkor is ott mindig fel tudtam töltekezni.
Szerencsés vagy, hogy ezeket közben meg tudtad élni. Mert nagyon sokan az ilyen jelleg, ugye elmondtad, hogy általánosságban örömet okoz egy ilyen túrának a teljesítése. De azért az ilyen komplex boldogságok, azok jellemzően csak visszatekintve alakulnak boldogsággal vagy boldog pillanatokká. Abban a pillanatban az örömet, a boldogságot nagyon nehéz megélni, mert akkor az ember küzd az elemekkel saját magával. És aztán, amikor úgy megérkezik mentálisan is, jellemzően hazatérés után, akkor jön rá, hogy valójában akkor mennyire boldog volt. De hogyha közben is ezt meg tudod élni, ez egy ritka kincs.
Próbáltam ráemlékeztetni magamat. Meg a helyiek sokszor emlékeztettek rá, és ezért nagyon hálás vagyok. Ugye, amikor egy településen megérkeztem, oda stoppalva tudtam eljutni, ezeken a területeken nincs busz, meg vonat, meg ilyesmi, tehát ez úgy néz ki, hogy 6-7 napot túráztam, és aztán stopp települése, egy nap feltöltődés, stopp vissza. Amikor felvettek az emberek, pontosan tudták, hogy mit csinálok, olyan emberek vettek fel, akik mindenkit felvesznek, ők is rengeteget tettek hozzá, ők is nagyon sokszor emlékeztettek rá, hogy ez fantasztikus. Hány éves vagy? 24? Én azt kívánom, hogyha 24 lettem volna, akkor én is ilyeneket csináltam volna, az fantasztikus lett volna. Hm. És milyen jó, hogy te most itt vagy, és ezt csinálod, és élvezd ki. És tekintse áldásként. És ez mindig emlékeztetett rá, hogy igen, lehet, hogy ma mindenem átázott, lehet, hogy vacogtam éjszaka, de milyen szép helyen vacogtam. És ez még mindig sokkal jobb élmény, mint otthon ülni, és mondjuk unatkozni. Vagy nem is az, hogy unatkozni, csak mindennapi tevékenységeket csinálni.
Igen, ez valóban segít. Ezzel jól magam is szoktam élni, hogyha valamilyen nehézséggel szembesülök, akár egy utazás alatt, akkor mindig próbálok egy másik térbe és időbe helyezkedni, és belegondolok, hogyha most otthon lennék, akkor éppen mit csinálnék. Ami lehet, hogy nem lenne rossz, de hogyha akkor abban a pillanatban választhatnék, akkor inkább itt lennék, és küzdenék egy, nem tudom, hideggel, meleggel, defektel, hasmenéssel, bármivel, kinek mi jön, mert hogy igazából azt csináljuk, amit a legjobban szeretünk. De ez is fontos egyébként, hogy felhívják rá a figyelmedet, és megerősítsenek, hogyha találkozol adott esetben az utat során. Mit hoztál haza erről az útról? Több lettél-e valamiben? Tudnak-e ezek az utak, és nem csak erre, hanem általában az ilyen jellegű kihívásaidra gondolok, hozzátenni valamit az életedhez, amivel az itthoni életed, az itthoni létezésed válik jobbá, boldogabbá?
Egyrészt azt gondolom, hogy sokkal rugalmasabb vagyok. Többször előfordult kint, hogy valamire számítottam az adott szakaszon, és aztán jött egy hatalmas vihar. És ez az elején még dühel töltött el, vagy úgy éreztem, hogy csúnyán fogalmazva a CDT kiszúrt velem, hogy most egy ekkora vihart gördít az utamba, és ez milyen rossz. És aztán a végén már úgy voltam vele, hogy vihar, én semmit nem tudok tenni. Ha rosszul érzem magam, hogyha dühös leszek, az a vihar akkor is jön. És az egész napomat áthatotta egy ilyen elfogadás. És ez egy hatalmas nyugodtságot adott, hogy lehet, hogy jó dolog fog történni, lehet, hogy rossz. Én elengedem azt a kontrollt, amit próbálok ezek a dolgok fölött gyakorolni. Úgyhogy ezt jó megélni itthon is. Minden napi életben is rengeteg olyan dolog van, ami kiszámíthatatlan. Nem kell ahhoz a kolorádói hegyek tetejére mászni, hogy olyasmi történjen, aminek éppen nem örülünk. Úgyhogy ezt a mentalitást át tudtam hozni Magyarországra is, és ennek örülök. A másik meg azt gondolom, hogy pszichológusként ez majd sokat fog hozzám tenni. Maga az élmény, maga az, hogy én tudtam E/1-ben szembesülni ilyenekkel, az, hogy másokat láttam, az, hogy másoknak a holtpontjain tudtam talán segíteni, tudtam tőlük olyanokat kérdezni, olyanokat mondani, ami segített nekik, akár rövid időre. Másrészt azt érzem, hogy ez majd pszichológusként is rengeteget fog hozzám tenni. Úgy érzem, hogy sokat tudtam tanulni saját magamról, hogy a pszichológiának egy jó terapeuta ismerve a mély önismeret, és ebben rengeteget segített fél év gyaloglás. És ezért azt gondolom, hogy ez egyrészt megerősített abban, hogy pszichológus szeretnék lenni, jó terapeuta, másrészt talán segített is egy kicsit közelebb kerülni ehhez a célhoz.
Az biztos, hogy hát hitelességet mindenképpen fogadni, meg hát amit az előbb mondtál, vagy az elején az elsőként mondtál, hogy a mindennapi nehézségekkel, kihívásokkal ezek után könnyebb megküzdeni. Igen, ez Azért tettem fel ezt a kérdést, mert szerintem nagyon fontos, hogy hazahozzunk valamit egy utazásról. Tehát, hogy ugye ne cél nélkül legyen, vagy ne önmagáért utazzunk csak, hanem hogy próbáljunk meg nem csak tárgyakat, hanem mentálisan is hazahozni valamit, amit itthon életünket tudjuk megváltoztatni. Különben folyamatosan arra leszünk kényszerítve, hogy mindig el kell újra, meg újra, meg újra utazni, mert itthon nem fogjuk tudni jól érezni magunkat, mert mindig keresni fogjuk azt az állapotot, azt a mentális állapotot, azt a kiegyensúlyozottságot, ami utazás alatt van. Szóval, hogy szerintem erre így tudatosan készülni kell. Hát Nóri, nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon-nagyon izgalmas számomra. Remélem, hogy a hallgatók is így gondolják, és tanulságos beszélgetést. Hát büszke lehetsz magadra.
Köszönöm a
kérdést. Hogy hova készülsz a kék túra után? Most ugye ma elmész kék túrázni, de mi lesz a következő nagy kihívásod?
Ezt még nem tudom. Tényleg nem tudom. Azt gondolják, hogy ez titok, de ezt majd hozza az élet.
Hallani fogunk róla. A gasztronómiáról már beszélgettünk, illetve hát ugye arra voltam kíváncsi, hogy mit tettél az út alatt, de azt a kérdést, amit szintén mindenkinek felszoktam tenni, azt igazából csak érintettük, ez pedig a kicsit kilépve a túrázós mi voltodból, átmenve a privát szférába. Van-e kedvenc országod, van-e kedvenc helyszíned, akár nyaralásra, de akár túrázásra, amit ajánlanál, vagy elsőként kiemelnél? Vagy ajánlál akár egy olyan helyet, ahová érdemes elmenni, és lehet, hogy sokan első körben nem gondolnak rá.
A Vadnyugatot említeném Amerikában, mondjuk Wyoming államot. Nagyon magával ragadó volt. Gyönyörű túrázni is, gyönyörű kell csak időt tölteni, kikapcsolódni.
Érdekes, mert mondjuk Wyoming az tényleg nem az a hely, amire az ember elsőként gondol, hogyha az USA-ba szeretne elmenni. Tehát a keleti part, nyugati part, illetve talán még ott a déli Kalifornia, floridai részekre mennek az emberek, és ez a kietlensége miatt, a táj miatt, az emberek miatt, tehát mi az, ami ez a régió neked nagyon tetszett?
Talán pont ezért, mert kicsit még érintetlen, és hogyha valaki arra túrázik, vagy arra kirándul, akkor meg lesz az előnye, hogy felfedezhesse magának, anélkül, hogy egy ilyen populáris célt választ, hogy várni kell bizonyos helyekre, vagy kigyúzó sorá különböző túraútvonalakon. Érintetlenség ez nagyon fontos, nekem legalábbis. Másrészt gyönyörű, nem is gondolnák a túrázók, hogy mennyi szépség van Wyomingban. Minden megtalálható a sivatagtól kezdve a magas hegyekig. A kultúra, kiemelném mindenképpen. Magyarként belecsöppenni egy ilyen kápolyos kultúrába szerintem nagyon izgalmas, nagyon egyedülálló.
De ez még a mindennapokban tetten érhető? Nyilván nem a lovon vagy nyugati revolverekkel vágtázó kábolyokra gondolok, de ennek a gyökerei, ennek a hangulatnak felfedezhetőek?
Én azt gondolom, hogy igen. Nagyvárosban nyilván nem. Olyan sok nagyváros nincs Wyomingban, de kisboltokban találkoztam olyannal, hogy felül volt a zsemle, vagy a kenyér, alul pedig a patkó, és ezt komolyan így árulják, úgyhogy nekem ez nagyon tetszett, ezt szívesen ajánlanám másnak.
Köszi, érdekes. Már a vidékről hallottam, de senkitől nem hallottam még, hogy ennyire tetszett volna neki, vagy rajongott volna, de egyébként ugye miért ne, hiszen a vadnyugati filmeknek, hát mindannyian láttuk őket, tényleg van egy romantikája, meg van egy sajátos világa, csak szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy ezt már nem lehet átélni, vagy ezek már annyira letűntek ezek az idők, hogy ennek a nyomait sem fedezhetjük már fel, akár Amerikában sem, maximum csak ilyen rezervátumokban, vagy díszletek között, ezek szerint még ez megvan.
Plusz a Yellowstone nemzeti park, az is ott van államon belül.
Köszönöm szépen még egyszer. A beszélgetés végén szeretnénk neked átadni a szóbeli köszöneten túl egy apró ajándékot, ami a Road Movie Podcast kiemelt támogatójának, a Cevve fotókönyvnek az ajándéka egészen pontos, hogy nyugodtan nyisd ki. Ez egy 20.000 forintos utalvány, amit egy Cevve fotókönyvnek az elkészítésére tudsz majd felhasználni. Nem tudom, hogy ismered-e a Cevét, hallottál-e róluk, illetve a fotókönyvről hallottál-e már, amivel többek között, amit ők rajtuk keresztül el tudsz érni.
Köszönöm szépen. Ez most látom itt rajta a képet, hogy hogyan néznek, és ez nagyon tetszik az ötlet, meg wow. Köszönöm.
Hát nagyon szívesen. Ugye ennek a lényege, nem tudom, hogy majd elmondod, hogy a fényképeidet te milyen formában szoktad tárolni, de azt gondoljuk, hogy főleg azok a vendégek, akik idejönnek a podcastbe, de bárki számára, aki utazik, képződnek és létrejönnek olyan fényképek, olyan emlékek, amelyek az életének a legboldogabb pillanatait örökítik meg, és hát ezeket jellemzően azért SD kártyákon, meg számítógépen, meg itt-ott tároljuk, és hogyha valakinek meg kell mutatni, akkor szépen pörgetjük végig a telefonunkra a képeket. Szerencsére most már nem annyira ritkán, de még mindig nem minden esetben jellemző, hogy valaki fizikai formában önti a képeit, márpedig ezeket a képeket, ezeket azt gondolom, hogy érdemes megőrizni, és így biztos, hogy nem fognak eltűnni, nem fognak elveszni, és ebből tudsz csinálni saját magadnak, összeállítani egy olyan fizikai fotókönyvet, ami nem egy fotóalbum, hanem egy fotókönyv, amiből csak egy lesz, ami csak a tied, és teljes mértékben te állítod össze, te választod ki a formátumát, mekkora legyen, milyen stílusban, hány kép legyen egy oldalon, milyen felületkezelése legyen, és amikor ez a fotókönyv már elkészült, ezt digitálisan összeállítottad, a CV-nek a weboldalán tudod ezt megtenni, akkor utána ezt kinyomtatva, legyártva elkészítik számodra, és megkapod. Úgyhogy remélem, hogy el fogod készíteni, és ezt még sok másik fotókönyv is fogja követni a későbbiekben, mert én láttam a képeidet, tehát fantasztikus képeket csináltál, amiket küldtél nekem a túráidról.
Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó ötlet, és mindenképpen élni fogok a lehetőséggel, alig várom, hogy kész legyen ez a könyv.
Szoktál egyébként fotókat nyomtatni azokból a tényleg gyönyörű képekből, amiket én láttam, azok digitálisan léteznek?
Digitálisan.
Digitálisan.
Ez egy nagyon jó ötlet.
Na, akkor itt a lehetőség, hogy ezen változtassál.
Igen.
Oké, remélem, hogy élni fogsz vele. Ha igen, és elkészült a fotókönyv, és van kedved megosztani, legalább egy-két fényképet csinálsz róla, és elküldöd, akkor nagyon szívesen kiteszem a Facebook oldalra.
Jó, mindenképpen.
Oké. Jó utat a kék túrára. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Bármerre is vezet a következő utad, a következő nagy kihívásod, az biztos, hogy a Road Movie hallgatók hallani fognak róla. Akár podcast formájában, akár valamilyen formában a közösségi oldalakon.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm a beszélgetést is.
Hát az emberi teljesítmény és akarat tényleg egy olyan dimenziát mutattad meg, ami nekem nagyon, nagyon inspiráló volt, úgyhogy már csak ezért is szerintem remélem, hogy nektek is Road Movie hallgatók érdemes volt végighallgatni, és hát köszönöm szépen, hogy egyre többen velünk vagytok a 6. évadban, és ha tetszett a beszélgetés, oszd meg a barátaiddal, ha pedig most csatlakoztál hozzánk, válogass a korábbi több mint 40 adásunk közül. Akik feliratkoztak a Road Movie hírlevélre, ennek az adásnak a részletes kivonatát is megkapják, illetve rendszeresen a soron következő podcast ezteket is, megéri csatlakozni a Road Movie weboldalának hírlevő menüpontjában. Ha pedig az oldalukon jársz, nézd meg a fényképem az én pillanatom fotópályázatot is, ha kedvet kaptál, várjuk a jelentkezésedet. 2 hét múlva gasztrotúrára indulunk, addig is sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Road Movie podcast vendége életre szóló élményeit támogatja a CEVE fotókönyvek gyártója a CEVE, és a biztonságos utazások szakértője a Cherisk utasbiztosítás. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon, mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Road Movie, a te utad. Sziasztok!